kezében a legyezős úr fölbontott levéltekercsét tartotta. Megállt, a levelet megint szétnyitotta, hogy beleolvasson, és mikor orcáját ismét fölemelte, József úgy érezte, több ez, mint egy férfiú orcája. Sötét körülmények képe, átderengő istenfénnyel, éppen az az arculat, amelyet az élet a fájdalmas vidám ember felé mutat. Mert a fekete szemöldök fenyegetően összehúzódott, a kis száj körül pedig mosolygott. De csak hamar mindkettő ismét eltűnt arcáról, mosoly és komorság egyaránt. Te vezetted a hajót, amely vézéből idehozott benneteket? Fordult magasra vont szemöldöke alatt kerek pillantással nyugodt szintelen hangon Hamathoz. Mikor ez igent mondott, Józsefre nézett. Te vagy Petepré, a nagy udvaronc egykori háznagya? Kérdezte. Én vagyok, felelte József egészen egyszerűen. És a válasz mégis kihívó volt. Ezt felelhette volna, te mondád, vagy uram az igazságnak tudója, vagy virágosabban mát szól szájadból. Azonban az egyszerűen, de komoly mosollyal kimondott én vagyok az, először is némileg illetlen volt, mert följebb való előtt nem beszélt az ember én formában, hanem ezt mondta a te szolgád, vagy egészen lealászkodón, ez a szolga itt. Azon kívül pedig az én a feleletben nyugtalanító szerepet játszott összefüggésében az azzal, amely azt a határozatlan gyanút keltette, hogy több foglaltatik benne, mint a puszta háznagyság, amelyet a kérdésre meg kellett volna erősíteni. Tehát kérdés és felelet nem egészen fették egymást, hanem ez utóbbi túlment az előbbin, és újabb kérdésre csábíthatott. Mi vagy te? Vagy esetleg ki vagy te? Röviden, az én vagyok az távolról csengő, régtől ismert, és a népkörében elterjedt formula volt. A maga megismertetés formulája, a hírüladó elbeszélésben és istenmondákban ősidőktől kedvelt aktusé, amelyel a képzelet önkéntelenül bizonyos fajta egymással rokon következmények és kísérő cselekmények csoportját kapcsolja össze a szemlesütéstől a megdöbbent térdre rogyásig. Még Mai Szachmen nyugodt arca is oly férfiúnak arca, aki nem látszott hajlamosnak a megrettenésre. Könnyű zavart és zavarodottságot árult el, és kicsi, szép ívű orrának hegye kissé elszíntelenedett. Ajaj, te vagy hát, az mondotta. S ha e pillanatban nem is tudta már egészen pontosan, hogy maga is tulajdonképpen hogyan értette ezt az azt, ehhez az álmatag feledékenységhez az is hozzájárulhatott, hogy aki ott állt előtte, a legjobb külsejű 27 esztendős ifjú volt a két országban. A szépség hatása erős. Okvetlenül valami különös, csöndes rettenetet ver föl a legnyugodtabb lélekben is, amely különben nem ismeri a megrettenést, és alkalmas rá, hogy a komoly mosollyal kimondott én vagyok az értelmét az álmatagba tolja át. Úgy látszik, könnyelmű madár vagy, folytatta a kapitány. És ostobaságodban, és meggondolatlanságodban kicsöppentél a fészekből. Ott éltél fenn, Fáraó városában, ahol minden olyan érdekes, és az életed véget nem érő ünnephez lehetett volna hasonló, és teljesen értelmetlenül ide kerültél a legmérhetetlenebb unalomba. Ha, hát ez a legmérhetetlenebb unalom helye, mondotta. És egy pillanatra ismét fenyegetően összehúzta szemöldökét, de mintha ez már vele járna, a félmosoly is ismét megjelent szája körül. Nem tudtad, folytatta, hogy idegen házban nem kell az asszonyok után forgolódni. Nem olvastad a halottas könyv bölcs mondásait, és a Szent Imhotep intelmeit és vélekedéseit. Ismerem mind, felelte József, mert hangosan és magamban számtalanszor olvastam őket. De a kapitány noha feleletre várt, nem hallgatott oda. Az aztán ember volt, mondta kísérője, a házipap felé fordulva. Jó utitárs az életre, Imhotep, a bölcs, orvos, építőmester, pap és írnok, mindez volt. Tutankhamun, Thot eleven képe. Én megvallom, tisztelem őt, s ha tudnék megijedni, de hát talán azt kell mondanom, sajnos nem tudok, túlságosan nyugodt vagyok hozzá. Valószínűleg megborzadnék ennyi egyesített tudomány előtt. Végtelen ideje halott már Imhotep, az isteni. Hozzá hasonló csak az előidőkben és az országok hajnalán akadt. Djoser, az őskirály volt parancsolója. Bizonyosan ő építette királyának örökös házát, a lépcsőzetes piramist Memfe közelében, amely 6 emelet magas, meg van 120 rőf, de a mészköve rossz. A miénk sem sokkal rosszabb odát fenn a bányában, ahol a fegyencek dolgoznak. A mesternek nem volt jobb a keze ügyében. Az építés azonban csak mellékes része volt tudományának és művészetének, ismerte minden kulcsát, lakatját Thot templomának. De ugyanakkor gyógyító mester is volt, és a természet beavatottja, a szilárdnak és folyékonynak ismerője, enyhülést szerző kezű és nyugalmat adó minden hánykolódónak. Mert ő maga bizonyosan nagyon nyugodt volt, nemigen hajlamos a megrettenésre. S hozzá nád is volt isteni kezében, bölcsesség írdoka, mindkettő együtt. Nem pedig ma orvos, máskor írnok, hanem egyik a másikban. S ugyanekkor ez is. Ez is, amit hangsúlyozni kell, mert véleményem szerint ez igen nagy érték. Az orvostudomány és írnokság előnyösen kölcsönözhet fényt egymástól. És ha kéz a kézben járnak, mindegyik jobban jár. Egy orvos, akit az írástudomány is áthat, okosabb vigasztalója lesz a hánykolódóknak. Az írnok pedig, aki ért a test életéhez és szenvedéseihez, a nedvekhez és erőkhöz, a mérgekhez és pirulákhoz, ugyancsak felülmúlja azt, aki mindenről mit sem tud. Imhotep a bölcs, ilyen orvos és ilyen írnok volt. Isteni férfiú. Töményt kellene gyújtani neki. Azt hiszem, ha kissé még tovább lesz halott, meg is teszik. Minden esetre ő is Memfében élt, ebben az ösztönző hatású városban. Nem kell szégyenkezned előtte, kapitány, felelte a főpap, aki ezt szavait intézte. Mert a csapatszolgálat kára nélkül te is gyakorolod a gyógyító tudományt. Jót teszel azokkal, akik hánykolódnak és fetrengenek, azon kívül formára és tartalomra nézve egyaránt nagyon megnyerően írsz, nyugalomban egyesítve mindezeket az ágazatokat. A nyugalom még nem minden, felelte Mai Szakhme, és kerekszemű okos arcának higgadtsága kissé szomorúra fordult. Talán szükségem lenne egyszer a rémület villámára, de hát honnan csaphatna az le itt? És ti? Szólt hirtelen fölhúzott szemöldökkel és fejét ingatva Peteprék két rabszolgájához, akik József kötelékének végét tartották. Mit csináltok itt? Szántani akartok vele? Hogy lovacskát játszani, mint a kis gyerekek? Hogy robotoljon itt elöljárótok, ha tagjai meg vannak kötözve, mint a vágó marhának? Oldjátok föl, tök filkók! Itt keményen kell dolgozni fáraóért, a kőbányában vagy az építkezésnél, nem pedig megkötözve heverészni. Micsoda értelmetlenség. Ezek az emberek fordult ismét magyarázóan a lelki atyához. Abban az elképzelésben élnek, hogy a börtön olyan hely, ahol az emberek békjóban hevernek. Minden szó szerint vesznek. Ez a szokásuk. És a szólásmódhoz tartják magukat, mint a gyerekek. Ha azt mondják valakiről, hogy fogságra vetették a király foglyai közé, rendületlenül hiszik, hogy csak ugyan valami lyukba lökték, amely tele van éhes patkányokkal és lánccsörgéssel, és a rab ott lopja ré napját. A kifejezésmód és a valóság ilyen fölcserélése megfigyelése szerint a műveletlenség és alacsony rendűség legfőbb ismertetőjele. Gyakran találkoztam vele a nyomorult kús gumievőinél, és hölgyeink parasztocskáinál is, de a városokban már nem annyira. Tagadhatatlanul van bizonyos költészet ebben a szó szerint vevésben, az együgyűség és a mese költészete. Amennyire látom, kétféle költészet van. Egyik a népi együgyűségből, másik az írástudók szelleméből fakad. A kétség kívül az utóbbi a magasabb rendű, de az a véleményem, hogy barátságos kapcsolatban kell állni az előbbivel, és szüksége van erre a tápláló talajra, mint ahogy a felsőbbrendű élet minden szépségének és még fáraó pompájának is a nagy, ínséges élet televény földjére van szükségük, hogy a fölött virágozzanak, és a világ csupa ámulat legyen. Mint a könyvesház növendékének, mondta Hamat, a tálalóasztal írnoka, aki közben igyekezett saját kezűleg szabaddá tenni József könyökét, nincs semmi részem a szólásmód és a valóság fölcserélésében, és csak a forma kedvéért, a pillanat kedvéért gondoltam helyesnek, ha fogjod békjóban adom át neked, kapitány. Ő maga igazolhatja, hogy már az út legnagyobb részén megkíméltem a kötelékektől. Akkor csak értelmesen cselekedtél, válaszolta Mai Szakme. Nevezetesen különbség van gonosztett és gonosztett között, és gyilkosság, lopás, csempészés, adók megtagadása vagy elsikkasztása az adószedők részéről egészen másként tekintendő, mint eltévejedések, amelyeknél nő van a dologban, és amelyek ilyeténképpen diszkrét megítélést kívánnak. Félig ismét kigöngyölte a levelet és belepillantott. Amint látom, mondotta, itt asszonyhistóriáról van szó. És nem lennék katonatiszt és a királyi istállók növendéke az effajta cselekvényt a csőcselék becstelenségeivel keverném össze. Noha a szólásmód és valóság között különbséget nem tenni, és mindent szó szerint venni, a gyermetek alacsony rendűség jele, néha-néha jobb körökben is elkerülhetetlen az efféle fölcserélés. Mert ha minden esetre fenn is áll a tétel, hogy idegen házban ne forogj az asszonyok után, mivel ez veszedelmes, mégis megteszik, mert más a bölcsesség, és más az élet. És éppen veszedelmessége teszi az ügyet bizonyos mértékben tisztessé. Azon kívül a szerelmi kalandhoz ketten kellenek, ami a bűnösség kérdését mindig kissé átláthatatlanná teszi. És ha kifelé kétségtelenül tisztázottnak látszik is, mivel az egyik fél természetesen a férfi az egész bűnt magára veszi, mégis tanácsos némán különbséget tenni szólásmód és valóság között. Ha azt hallom, hogy a férfi elcsábította a nőt, magamban csak mosolygok, mert nevetségesnek látszik a dolog, s azt gondolom, te nagy háromság, hiszen tudjuk, kinek a feladata és művészete a csábítás az Isten napjai óta, nem épp a miénk, ostobáké. Ismered a két testvér történetét? Fordult egyenesen Józsefhez, kerek barna szemével fölpillantva rá, mert jóval kisebb volt nála és kövérkés. Sűrű szemöldökét is fölvonta, amennyire tudta, mintha ezzel próbálná kiegyenlíteni a különbséget. Ismerem jól, kapitány, felelte a kérdezett. Nem csak, hogy többször is föl kellett olvasnom uramnak, fáraó barátjának, le is kellett írnom számára ékes írással, fekete és vörös tintával. Sokszor le fogják még írni, mondta a parancsnok. Kitűnő történet. És mintaszerű. Nem csak előadására nézve, amely meggyőző, a nyugodt megfontolással az események egy része hihetetlennek látszik, mint például az, hogy a királyné egy szájába repülő babérfa forgástól esik teherbe, ami túlságosan is ellentmondó az orvosi tapasztalatoknak, sem, hogy minden további nélkül elfogadhassuk. Ennek ellenére a történet az mintaszerű, és mintegy az élet öntő mintája. És amikor például Anup asszonya az ifjú Batához dől, mert erősnek érzi, és így szól hozzá, jöjj, teljék örömünk egymásban kis ideig, két ünneplő ruhát csinálok neked, és amikor Báta oda kiáll testvérének, jaj, nekem mindent elrontott az asszony, és a kardnád levelével szeme láttára levágja férfi tagját, és a halaknak veti eledelül, ez megragadó. Később a helytálló események hihetetlenekké torzulnak, de mégis fölemelő, amikor Báta hápi bikává változik, és így szól, csodálatos hápi leszek, és az egész ország ujjongani fog, és megismerteti magát, és szól, én vagyok Báta, lám még élek, és Isten szent bikája vagyok. Na, hát ezek persze kusza kitalálások. De a teremtő képzeletnek mi különös öntő formájában öntődik néha a kavargó élet. Egy darabig hallgatott, és kicsi száját kinyitva egy kevéssé nyugodt orcájával figyelmesen nézett a semmibe. Akkor megint beleolvasott kissé a levélbe. Gondolhatod, atyám, mondta a tar koponyájúhoz emelve fejét, hogy az efféle szaporulat bizonyos mértékben frissítő változatosságot jelent számomra, e megerősített hely egyformaságában, ahol a magamfajta eredetileg is nyugodt férfiút az a veszély fenyeget, hogy álomszuszék lesz. Akiket rendszerint elébem hoznak, részben már elítéltként, részben ideiglenes őrizetre, amíg az igazság mérlege még inog, és ügyük még függőben van, mindenféle sírrablók, utonálók, zsebmetszők nem alkalmasak arra, hogy legyőzzék ezt a veszélyt. Olyan eset, amelynél a vétség a szerelem területén mozog, minden esetre pesdítően válik ki, mert afelől nem lehet semmi kétség, s amennyire tudom, a legeltérőbb gondolkodású idegen népek is egyetértenek ebben, hogy ez a terület a legérdekesebbek, legszellemesebbek és legtitokzatosabbak közé tartozik az emberélet lehetőségei között. Kinek ne volna meg a maga meglepő és eszmélkedésre méltó tapasztalata Háthor birodalmában? Beszéltem neked valaha első szerelmemről, mely egyúttal a második is volt? Soha, kapitány, mondta a házipap. Az első, egyúttal a második. Csodálkozom, hogy ez is megtörténhetett. Vagy a második még mindig az első, folytatta a parancsnok, ahogy tetszik. Még mindig, vagy ismét, vagy mindörökké, ki volna bizonyos a helyes szóban. Nem is ez a fontos. És Mai Szakme nyugodt, szinte álmos arckifejezéssel karját keresztbe fonva, miközben a levéltekercset hóna alá tolta, fejét oldalt hajtva, vastag szemöldökét barna golyószeme fölött kissé fölvonva, kerekre nyíló ajkát mértékkel és komolyan mozgatva, József és őrzői előtt Webmavet papja és egy sereg körülálló, most közelebb lépő katona előtt egykedvű hangon mesélni kezdett. 12 esztendős voltam akkor, és a királyi istállók írnok iskolájában a tanulóház növendéke. Inkább kicsi és testes voltam, amilyen ma is vagyok, és ami mértékem és állapotom egész életemre a halál előtt és után. De szívem és szellemem fogékony volt. Egy nap megláttam egy lányt, amikor egyik iskolatársamnak, testvérének délben kenyeret és sört hozott, mert anyjuk beteg volt. Imezibnek hívták a fiút, Amen Mózisnak, egy hivatalnoknak a gyermeke volt. Nővérét pedig, aki a porcióját hozta, 3 kenyeret és 2 korsó sört, Betinek nevezte, amiből azt gyaníthattam, hogy Nehbet a neve, és amikor Imezibet megkérdeztem, kiderült, hogy így is van. Mert érdekelt a neve, mint hogy ő maga is érdekelt, és nem tudtam elfordítani róla a szemem, ameddig csak ott volt. Sem hajfonatáról, sem keskeny szeméről, sem ív alakú szájáról, és különösképpen nem karjairól, amelyek ruhátlanok és csupaszok és karcsún teltek voltak, éppen ahogyan szép, a legnagyobb hatást tették rám. De napközben még nem tudtam, milyen hatást tett rám Beti, hanem csak éjszaka tudtam meg. Amikor a hálóteremben társaim között feküdtem, ruháim és szandálom mellettem, fejem alatt pedig fölemelésére az író eszközökkel és könyvekkel teli zsák, előírás szerint. Mert a könyvekről álmunkban sem volt szabad megfeledkeznünk, mi alatt nyomtak bennünket. Mégis megfeledkeztem róluk, és álmaim egészen függetlenítették magukat nyomásuktól. Ugyanis részletesen és a legnagyobb életszerűséggel azt álmodtam, hogy eljegyeztek Nehbettel, Amen Mózis leányával. Apánk, anyánk megbeszélte egymással, és így nem sokára házas testvérem és asszonyom lesz, úgyhogy karja az enyémen fekszik. Mód felett örültem ennek úgy, ahogy életemben sohasem örültem még. Belső részeim örömtől emelkedtek a megállapodás miatt, amely azzal pecsételődött meg, hogy szüleink felszólítására összedugtuk orrunkat, ami igen kellemes volt. De az álom olyan elevennek és természetesnek tetszett, hogy semmivel sem maradt e tekintetben a valóság mögött, és különös mód még az éjszaka elmúltával, az ébredés és a mosakodás után sem jöttem rá csalóka voltára. Sem azelőtt, sem azután nem fordult elő velem, hogy az álom ébredés után is ennyire elevenségének bűvöletében tartott, és hogy ébren is tovább hittem benne. A reggel néhány óráján át még szilárdan és boldogan azt képzeltem, hogy eljegyeztek a leánykával, Betivel, és csak lassan, amikor már a tanteremben ültem és a tanító ösztönzésül hátba vágott, vesztettem el belső részeim boldogságát. A kiózanodáshoz az átmenet az a gondolat volt, hogy a megállapodást és orrunk összedugását csak álmodtam ugyan, de azonnali megvalósításának semmi sem áll útjában, csak meg kell kérnem szüleimet, hogy Beti szüleivel egyezzenek meg ügyünkben, mert egy darabig még úgy éreztem, hogy ez a kívánság ilyen álom után egészen természetes, és senki sem csodálkozhat rajta. Csak később, lassacskán, hideg csalódással józanodtam ki annyira, hogy belássam, annak a megvalósítása, amit én már oly valóságosnak hittem, puszta vágykép, és a dolgok állása szerint teljesen lehetetlen. Hiszen én nem voltam egyéb, mint iskolás gyerek, akit úgy vertek, mint a papiruszt, és aki még egészen kezdetén állt írnoki és katonatiszti pályafutásának, hozzá még kicsi és kövér alkatú ebben és a halál utáni életben, eljegyzésemet Nekbettel, aki vagy 3 évvel volt nálam idősebb, és minden nap hozzám eltett egy hivatalban és méltóságban engem messze túlszárnyaló férfiúhoz, az álombeli boldogság elszálltával magam is kész nevetségnek ítéltem. Tehát lemondtam egy gondolatról, folytatta az elöljáró nyugodtan elbeszélését, amely nem is ötlött volna fel bennem, ha álmomban nem mutatkozik a szép valóság képében, és folytattam tanulmányaimat az istállók tanulóházában, gyakran buzdítatva hátbavágásokkal. 20 évvel később, amikor már rég a győzedelmes hadsereg parancsírójává növekedtem, 3 társammal együtt útra küldtek Szíriába a nyomorult Kerbe lovakat sorozni és kiválogatni, amelyeket adókép szedtünk és teherhajókon küldtünk fáraó istálóiba. Akkor hazáti kikötőjéből a leigázott Szekmenbe és egy városba kerültem, amelynek a neve, ha jól emlékszem, Perseán volt, és a helyőrsége a mieinkből állt, és ezeknek hadnagya társaságot hívott össze odavalósiakból és remonda írnokokból, és boroskoszorús estét adott szép kapujú házában. Egyiptomiak voltak ott, és a város előkelői, férfiak és nők. Ekkor megláttam egy lányt, aki a háziasszony részéről rokonságban volt ezzel az egyiptomi házzal, anyja Amannak testvére lévén és szolgálóival és szolgáival látogatóba jött ide messze felső Egyiptomból, ahol szülei éltek az első vízesés táján. Mert atya igen gazdag szóeneti cserekereskedő volt, aki a nyomorult kazi áruit, elefántcsontot, pár ducbőrt és ében fát vitte Egyiptom piacaira. Amikor most megláttam a lányt, az elefántcsont kereskedő lányát ifjúsága fényében, másodszor esett meg velem életemben az, ami először oly sok évvel annak előtte történt a fiúk tanulóházában, vagyis szemem nem tudtam róla elfordítani, olyan kivételes hatást tett kedélyemre, és csodálatos pontossággal tért vissza annak a rég ellobbant eljegyzési álomnak boldogságíze, úgyhogy megpillantásakor ugyanolyan módon emelkedtek föl örömömben belső részek.